Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pénteken délelőtt lesz az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Veni Sancte Szent Miséje a Bazilikában. Eszternyák Csaba érsek, az intézmény nagy kancellárja celebrálja, zenei szolgálatot végez az egyetem gyakorló iskolájának énekkara. A Szent Misét rádiónk élőben közvetíti. A Katolikus Karitász Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek kedvező iskolai előmenetelét alapozza meg. Szeptember 15-ig még várják a felajánlásokat, hogy a rászoruló gyermekek kisebb hátránnyal kezdhessék meg a tanévet. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, emellett online adományozásra is van lehetőség a karitász.hu oldalon keresztül iskolakezdés megnevezéssel. Csak nem 1600 nehéz sorsú gyermek iskolakezdését segítette idén a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár Magyarország közös Adni Öröm elnevezésű tanszergyűjtési akciója. Az áruházlánc vásárlói összesen mintegy 71 ezer tanszerrel segítették idén a nehéz sorsú családok iskola kezdését, valamint 1 400 000 forint értékű adománykártyát vásároltak. A felmérések szerint a megkérdezettek többsége egyetért az okostelefon használat iskolai korlátozásával és az ezzel kapcsolatos rendelettel, mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, az osztályteremben tanítási idő alatt a készüléket csak akkor lehet használni, ha az kifejezetten a tanórát segíti. Hozzátette, ezt a munkát a kormány is erősítette az elmúlt időben, hiszen 450 ezer laptopot osztottak ki a diákoknak, idén pedig további 100 ezret. A kormány idén 12. alkalommal hirdette meg a nyári diák munkaprogramot, amelyben a tervezett 20 ezer helyett összesen közel 29 ezeren vettek részt, ismertette a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Az eredeti 3 milliárd 800 millió forintos keretösszeg a többszöri vármegyei ráemeléseknek köszönhetően több mint 4 milliárd 300 millióra nőtt, ami lehetővé tette még több diák nyári foglalkoztatását, írta Comba Sándor. A magyar kormány azon dolgozik, hogy Ukrajnában minél hamarabb béke legyen, ezt mondta Latolcai Csaba Sátoraljóhelyen táborozó ukrán gyermekeknek. A gyerekeknek egy dolguk van Magyarországon, érezzék jól magukat, töltsék meg a tábort örömökkel és élményekkel, fogalmazott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Az, hogy Mongólia nem tartóztatta le Vlagyimir Putyint a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa alapján, súlyos csapást mért a nemzetközi büntetőjogi rendszerre, közölt az ukrán külügyminisztérium. Az orosz elnök olyan tárgyalásokra érkezett Mongóliában, amelyek az Oroszországot és Kínát összekötő új gázvezetékről szólnak. Összesen 107 Nobel-díjas nyilatkozott arról, hogy elítéli Oroszország július 8-ai Kijev elleni támadásait, beleértve az első számú ukrán gyermek kórház és más polgári célpontok elleni csapásokat, közölt az Indexel Krausz Ferenc Nobel-díjas magyar kutató. A nyilatkozat kezdeményezői a Nobel-békedíjas amerikai Jody Williams és maga Krausz Ferenc voltak. Sikeres a Szeretem, Megvédem kampány, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf ismertetése szerint sok ezren érdeklődtek eddig, több ezren jelentkeztek, és közülük már 1000 elszánt a haza iránt elkötelezett magyar kötött szerződést a honvédséggel, hogy területvédelmi tartalékosként erősítse a védelmet. A kormány ismét meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet szeptember 6-án lép hatályba, derül ki a magyar közlönyből. Az Európai Bizottság ismételt kifizetési kérelmet küldött Magyarországnak a 200 millió eurós büntetése. Ha az ország nem fizet, akkor az egyébként elérhető uniós összegekből levonják a tartozást, erre szerintük minden jogalap rendelkezéssel. A fizetési késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű általány büntetést is megállapítottak. Kifizetjük a bírságot, mondta az Európai Ügyekért felelős miniszter az ATV.hu kérdésére. Boka János szerint ugyanakkor a schengeni határ őrizetére fordított 800 millió euróra pedig mi tartunk igényt Brüsszelből. A kormány jogi megoldása az lehetne, hogy a 800 millió euróból vonják le a mostani 200 milliós bírságot, írják különböző hírportálok. Magyarország elfogadhatatlannak tartja, hogy Brüsszel példátlan mértékű 200 millió eurós bírságot követel, reagált a kormányzati tájékoztatási központ. Arról tájékoztattak, jogi lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a határvédelemmel kapcsolatos költségek miatt érvényesítsék az igényeinket az Európai Bizottsággal szemben. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Most kell, úgy kell, hogy itt legyél. Csak a párna öle, még fúj be a szél, szerelem elbéleltél, te látod, lassan elmúlik a tél, s te még mindig a szádon hordod a szám, ez életveszély, annyi kimondatlan szó. Szállt az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hittel, én neked adom, tiéd vidd el. Csak álmodozunk világtalanul, már nincs tel. Te meg én a világ ellen, vihar vagyunk a csendben. Megszöktünk, vad álmok futás, bár nem tudjuk még, hogy merre a cél, csak sorolódunk tovább. Megszektünk minden létező szabályt, csak vigyen a szél, ez életveszély, őrült száguldás, annyi kimondatlan szó. Követ mindenhol, a szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hiddel, én neked adom, tiéd vidd el. Csak álmodozunk világtalanul, már nincs terv. Te meg én a világ ellen, vihar vagyunk a csendben. Ha elmondanám, mennyire fáj, hogy tőled, csak tőled vagyok én. Kimondatlan szó, követ mindenhol, a szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hiddel, én neked adom, tiéd vidd el. Csak álmodozunk világtalanul, már nincs terv.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Igyártó Gabriellát, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége igazgatóját, a Mesterségek Ünnepe Fesztivál igazgatóját. Hihetetlen szinte, hogy ebben az évben már a 38. Mesterségek Ünnepének a megrendezésére kerül sor. Ennek fókuszában idén a török hagyományok állnak. Kérem, avassa be a rádióhallgatókat, változott-e az elmúlt 38 év alatt a Mesterségek Ünnepe célja?
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Igen, 38, ez igen nagy szám. Mi is mindig így rácsodálkozunk, hogy nagyon hamar elteltek ezek az évek, és a rendezvény a mai napig népszerű és sikeres. Ez szerintem annak köszönhető, hogy 38 évvel ezelőtt az alapítók, jeles személyiségei a magyar kultúrának, Makovec Imre, Péterfi László, szobrászművész, Borbély Jolán etnográfus, Bánszki Pál művészettörténész, tehát a szövetségünk akkori tisztségviselői nagyon-nagyon jól kitalálták a helyszínt, az időpontot és a koncepciót. A koncepció az volt, hogy a vidéken működő kézműves közösségek egyszer egy évben Budapesten mutatkozzanak be, és ez az alapkoncepció a mai napig teljes változatlan. A helyszín néha picit változott, de a budai várat soha nem hagytuk el, tehát én azt gondolom, hogy ez a töretlen siker az ő ötletüknek tudható be. Mi csak így évtizedek múlva ezt próbáljuk megtartani, ezeket az értékeket.
Milyen hatása van a Mesterségek Ünnepének?
A kezdetekhez visszatérve, amikor először szervezték meg a Mesterségek Ünnepét, akkor 18 tagegyesülete volt, 18 kézműves közösség, mára már 69 szervezetünk van a Kárpát-medencében, tehát egy nagyon nagy fejlődésen ment keresztül ez az egész népi kézművesség mozgalma, és a rendezvény az évtizedek alatt a koncepciót, mint említettem, megtartva, azért színesedett. Kitaláltuk, hogy legyen minden évben fókuszban egy-egy mesterség, akkor kiemelten ahhoz kiállítást kapcsoltunk, azokhoz tartozó mesterek előtérbe kerültek, meg a mesterséggel kapcsolatos tárgyak, tehát az egy jó irány volt. Aztán az évtizedek alatt kitaláltuk, hogy legyen vendégország minden évben, hogy a közönségnek legyen mindig valami újdonság, hogy az az adott ország bemutatkozik kézműves kultúrájával, netán néptánccal, népzenével, gasztronómiával. Az évtizedek alatt fejlődött, és így nagyon szerves részévé vált a Mesterségek Ünnepének, tehát így az elmúlt években nagyon-nagyon sok nemzet képviseltette magát a fesztiválon, és érdekes módon annyira megszerették ezek a kézművesek, akik különböző országokból érkeztek, hogy nagyon sokan a mai napig visszajárnak. Idén is több mint 100 külföldi kézműves érkezik, akik előző években díszvendégek voltak, de visszatérnek és szeretnek jönni erre a rendezvényre, szeretik a hangulatát, szeretik a magyar közönséget.
Gondolom, ahhoz, hogy évről évre más-más nemzet sajátosságait is láthatjuk, az a Népművészeti Egyesületek Szövetsége nagy munkájának is köszönhető, hiszen kapcsolatokat építenek, kitekintenek, nem csak a Kárpát-medencére, hanem szerte a világban. Mi az oka, hogy idén éppen a török hagyományok bemutatására a Török hatások a magyar népművészetben címen kerül sor?
Idén török-magyar kulturális évad van, tehát egész évben török-magyar események vannak Magyarországon, török produkciók, török országgal kapcsolatos kulturális események, és fordítva Törökországban is magyar kulturális események. Nemrég jött haza egy delegációnk, a isztambuli Bülyük csekmecsei nagy nemzetközi néptánc és népművészeti fesztiválról. Fantasztikus élményekkel tértek haza, tehát ott is nagyon szerették a magyar kézműveseket, de előzőleg egy másik fesztiválon voltak kézműveseink, tehát folyamatosan van egy cserekapcsolat, és hát mi is idén nagyon szeretnénk, hogyha hangsúlyosan jelenne meg a török kézművesség a Mesterségek Ünnepén. Több mint 20 népművész kézműves érkezik Törökországból, nagyon különleges mesterségeket hoznak, nem sorolom fel, mint a 20-at, de kiemelnék párat, ez az ebru festészet, az egy nagyon különleges eljárás, és azt is be is fogják mutatni a fesztiválon, tehát a vízre öntik a festéket, és abba teszik bele a papírt, és úgy jelenik meg a festmény, vagy a lefkarai hímzőasszony, aki Észak-Ciprusról érkezik, és egy nagyon különleges hímzés technikát mutat be, ez a hímzés a csipkével kombinálva. Ez is egy érdekes színfoltja lesz a mesterségnek, jön bábkészítő, csempekészítő, rézműves, és hát a török hagyományokhoz kapcsolódva szeretnénk azt is megmutatni a rendezvényen, hogy a török hódoltság alatt milyen hatások érték a magyar népművészetet, amik a mai napig éreztetik hatását, vagyis beépültek a mi népművészetünkben is. Ezek leginkább tetten érhetőek a hímzésben, a nemezben, a szövésben, tehát ezeket próbáljuk a rendezvényen oly módon bemutatni, hogy közös műhelyek lesznek, ahol török és magyar mesterek együtt dolgoznak, és egy kicsit rámutatunk ezekre a hasonlóságokra.
Bizonyára érdekli a rádióhallgatókat, hogy vannak-e olyan közös motívumok a népművészetünkben, amelyek megegyeznek a török és a magyar néphagyományban. Nekem most például a tulipán jutott eszembe, hogy valószínűleg ez mindkét ország népművészetében megtalálható.
A tulipán, a rózsat, ezek mind török hatással kerültek be a népművészetünkbe, főleg a hímzésben vannak nagyon kézzelfogható hasonlóságok, például a gránátalma motívum az a magyar hímzésekben is megjelenik, de ez török eredetű, vagy az indák, indaszerű motívumok, főleg az uri hímzésben vannak nagyon jelen, és a skófium, ez egy hímző fonal, az is a törököktől került be, ez arany vagy ezüst színben, a törökök hozták be, és úgy terjedt el, és az uri hímzés, ugye, főleg a református templomok urasztala terítőnél nagyon sok hímzésben megjelenik ez a fémszál való hímzés, de kicsit a hímzéseinknek a kiszínesedésére is hatással volt a török népművészet. Például a népviseletünkben is az, hogy így kiszínesedett a mi népviseletünk, az is a török hatásnak tudható be. Hát Szegfű Gyula írja, hogy bármennyire is elzárkozott a magyarság a pogány török kultúrától, fényüzés dolgában meghódolt előtte. Igen, tehát a sok szép kelme, a színes sejmek, szőnyegek, ezek mind megjelentek és meghonosodtak a magyar népművészetben is, de a fazekasságban, a fémművességben is érezhető a török hatás.
A beszélgetések készülve örömmel láttam a Mesterségek ünnepe honlapján, amelyet ajánlok a rádió hallgatók figyelmébe. Óriási fesztivál lesz ez az idei 38. Mesterségek ünnepe, ahol csaknem 1000 magyar és külföldi kézműves portékáit tekintetjük meg, és most már közel 100 látványműhelyben próbálhatjuk ki az egyes mesterségeket 4 napon keresztül, tehát augusztus 17-től 20-áig.
A tagszervezeteink programjaiból, látványműhelyeiből kiemelném az asszonyműhelyt, galgamenti népi hímzéseket bemutató műhelyt, vagy a határon túli magyar egyesületeink bemutatkozása is fontos. Az Artera alapítvány a gyapjú feldolgozáson át a különféle nemezelési technikákat mutatja be, vagy az Erdélyi Magyar Népművészeti Egyesület mutatkozik be számos produkcióval, és még a külföldiek közül kiemelném azokat a különleges vendégeinket, például a dél-koreaiakat, akik ugye előző évben voltak vendégországok, de azóta is visszajárnak. Ott újra egy hanji papírkészítés bemutató művész jön a mesterségek ünnepére. Ez egy nagyon érdekes technikával készült papír, ami több mint 1000 éven át is megmarad. Ez egy nagyon különleges papírkészítési technika, a fehér eperfa belső kérgéből készül, tehát ezt próbálják majd bemutatni, vagy a dancsong, az a festészet, ami épületfestészet. Azt gondolom, hogy a koreaiak számomra példaértékűen őrzik a hagyományaikat. Voltam is pár évvel ezelőtt Dél-Koreában, és ott számos olyan mesterséget volt alkalmam megtekinteni, amelyek fenn vannak az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listáján, és az is nagyon példaértékű volt számomra, ahogy tisztelik ezeket a mestereket Dél-Koreában, nemzetművészének nevezik, és nagyon kivételezett helyzetben vannak azok, akik olyan mesterségeket művelnek a mai napig, ami több évszázadon át fennmaradt Dél-Koreában. Tehát Dél-Koreából is lesznek vendégeink, aztán jön egy Rachel Frost nevű nemezés kalapkészítő mester az Egyesült Királyságból, őt nem csak kalapos, hanem történész is, és számos filmben és színházi előadásokban tekinthetők meg a kalapjai. Amúgy pár évvel ezelőtt eljött Magyarországra, és Mihalkó Gyula kalapkészítő mester műhelyében is tanulta a magyar pásztorkalap készítést, tehát ő is része lesz. De lesz egy nagy közös nemez műhely is, egy kis mini kiállítással, ahol a török és magyar nemezesek fognak együtt dolgozni. Itt ebben a munkában kapcsolódik be majd ez az angol kalapkészítő mester is. Tehát lesznek ilyen közös műhelyek, a nemezes műhely is ezek közé tartozik. A külföldi mesterek között még két lengyel országból érkező mestert is köszönhetünk, egy fafaragót és egy papírkivágó művészt, azon nagyon tradicionális Lengyelországban. Remélem, hogy ők is jól fogják érezni magukat, és hogy a közönség is szeretni fogja őket.
Említette igazgatóasszony a kezdeteket. Hát ez óriási fejlődés, nem csak a mesterek létszámát tekintve, nem csak a kipróbálható mesterségeket tekintve, hanem azt a területet is, ahol szinte az egész várnegyedet bejárhatjuk majd a mesterek alkotásaiba gyönyörködve. Hogy sikerült ezt elérniük a Népművészeti Egyesületek Szövetsége szervezésében, hiszen óriási munka, hogy már nem csak a Kárpát-medencére, de számos külföldi országra is kitekintenek, amelyeket felsorolt.
Ezt mindig elmondom, hogy ez egy nagy csapatmunka, tehát jó, hogy itt az iroda, a szövetségnek az irodája összefogja ezt a munkát, de igazán a 69 tagszervezetünk, tehát az abban tevékenykedő mesterek, az éves szinten kétszer is megszervezett közgyűlésünk, a tagszervezeti fórumok, tehát hogy egész évben azért nagyon sokat teszünk, és nagyon sok tagunk tesz és dolgozik azért, hogy ez a rendezvény itt évente megvalósuljon. Tényleg ez egy igaz ünnep, és mi is azt szeretnénk szervezőként, hogy minden egyesületünk, minden alkotóházunk, minden mesterünk, tagunk, aki tevékenykedik, magáénak érezze. Most egy ilyen Facebook posztot indítottunk el, és az volt a kérdés, hogy kinek mit jelent a mesterségek ünnepére jönni, tehát a tagjaink körében indítottuk el ezt a kérdést, és hát nagyon megható válaszok jönnek. Én is most így olvasva szembesülök, hogy ez sokkal többet jelent, mint amit én is gondoltam, hogy jönnek, találkoznak, tapasztalatot cserélnek, örülnek egymásnak, de ez ennél is több. Tehát tényleg egy valódi ünnep a kézműveseknek, és erre a rendezvényre nagyon kell vigyáznunk. Ennek hihetetlen közösségi összetartó ereje van, és nem csak a résztvevők, a látogatók, meg a külföldi turisták számára is szerintem egy unikum.
Nem lehet egyszerű olyan programokat kitalálniuk, megszervezniük, amely a család minden tagjának érdekes lehet, egészen kisgyerektől kezdve az idősekig, amely nem csak aktív részvételt követelhet, hanem színpadi produkciók is vannak, táncprodukciók, divatbemutatók. A műsoridőnk elfogyna, ha felsorolnánk a lehetőségeket, de mégis arra kérem igazgatóasszonyt, emeljen ki néhányat.
Igen, minden évben az egyesületek, tagszervezeteink úgy készülnek, hogy legyen valami új látvány eleme az ő megjelenésüknek, mert a szakmai bizottságaink azok minden évben szakmailag megtekintik az egyesületek megjelenését, a látványműhelyeket, és mindig díjazzuk is, tehát kiosztjuk az évmestere díját, az év látványműhelye díját, tehát azért itt van egy kis megmérettetés, meg rivalizálás is, de ez csak jót tesz az egész rendezvénynek, a színvonal szempontjából lesz fontos, és hát az egyesületek mindig valami újdonsággal jönnek, most például az alamegyeiek jutnak eszembe, akik most Gyöngyösnec bemutatót fognak csinálni, tehát az a Gyöngyösnec, az a Zala-Komár környéki falvakban az ünnepi női viselet fejdísze, bársonyból, selyemből, gyöngyel csipkével díszítve, egy nagyon gyönyörű darab. A férjes asszonyok hordták, és a lakodalom éjszakáján tettek fel először a kontyukra. Ez is egy nagyon érdekes bemutató lesz. vagy székkötést fognak bemutatni. Tehát a baranyai svábok a székekre olyan ülőkét kötöttek, ami egyedül álló az egész világon ez a technika, és ezt fogják bemutatni. Ez is egy érdekes bemutató lesz, ami eddig nem volt, de hát 100 ilyen látványműhely lesz, tehát nagyon sok műhelyben nagyon sok érdekes mesterség tekinthető meg, de ami a legfontosabb, hogy családi fesztiválként definiáljuk magunkat, tehát hogy a családokra, minden korosztálynak, de főleg a fókuszban a gyerekek vannak. Rengeteg helyszínen lesznek a gyerekeknek programok. Ugye a Hagyományok Házának is van egy Fabatka Porta nevű produkciója, nagy dísztéren, reggeltől estig 4 napon át különböző programokkal várják, mesemondás, énektanulás, táncház, különböző mesterségekbe belekóstolás lehetőségét kínálva a gyerekeknek.
Szeretném felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy ez a fantasztikus népművészeti fesztivál idén is ingyenesen látogatható, az állami ünnepség sorozat része.
Igen, rengeteg dolog történik itt a 4 nap alatt. Színpadi programok is, ott kiemelném a Magyar Nemzeti Táncegyüttes esti programját, vagy a Balokálmán és a Gypsy Cimbalom bandet, a Szalonna és bandáját, aki a Kárpátai Táncegyüttessel lesz jelen, vagy a Borzsavári zenekar, az egy kárpátaljai kisfaluból egy ilyen családi hagyományőrző zenekar, a Petrás Máriát, és hát a Folk Trend, a Fitos Dezső társulattal, az egy nagyon jó hangulatú divatshow. Ezt az Agrárminisztérium pályázatán nyert alkotók, akik olyan ruhákat terveznek, hogy inspirációs forrásul a népi viseleteket használják. Most már azt hiszem 4. éve van ez a hatalmas divatshow, és itt nagyon különleges módon mutatjuk be ezeket a díjnyertes ruhákat. Lesz egy török zenekar, meg mindenféle más együttesek, minden este táncházzal zárjuk a programokat. Tehát azt gondolom, akik ellátogat a Budai Várban 17-től 20-áig augusztusban, mindig talál majd valami érdekes programot.
Igyártó Gabriellát fesztivál igazgatóként is. A népművészet, a néphagyomány, a népi mesterségek továbbadásának őrzőjeként is jól ismerik, most már nem csak itt hazánkban, hanem azt hiszem szerte a Kárpát-medencébe. Miért fontos önnek a magyar tradíciók, a magyar néphagyományok őrzése, továbbadása, terjesztése? Miért fontos önnek, hogy a mesterségek ünnepével ezt ön személy szerint is elősegítheti fesztivál igazgatóként?
Többször is hangsúlyoztam, ez egy csapat munka. Én ennek a csapatnak egy része vagyok, és a rám első részt igyekszem szívvel, lélekkel csinálni, és tényleg ez nekem már egy hivatás, tehát összenőtt az életemmel, kitölti a mindennapjaim, hogy szeretem csinálni, örömmel csinálom, és jó érzés látni, hogy milyen sok embernek tudok örömet szerezni. Azt gondolom, az erdélyi származásom is hozzájárul ehhez, hiszen Sepsiszentgyörgyön születtem, ott nőttem fel, tehát ott azért még a hagyományok, az az egész népművészet része volt az életemnek, és hát az egyik nagy siker, amit magaménak mondhatok, hogy tavaly Erdélyben megalapítottuk az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvánnyal az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetségét, tehát arra a mintára, hogy itt Magyarországon a NESZ is működik, és most már 22 egyesület a tagja, és tavaly szeptemberben először Marosvásárhelyen megszerveztük az első erdélyi mesterségek ünnepét, és idén szeptember végén most már a másodikra is sor kerül, tehát ezek nagy sikerek, hogy ezt én szülőföldemen is meg tudtam honosítani.
Hatalmas munka. A mesterségek ünnepe évről évre ezt megszervezni, de mégis most, amikor ezt az interjút rögzít, Gabriellát boldognak, elégedettnek látom, pedig még előtte az izgalmas 4 nap, amelyen végig hajnaltól estig találkozhatunk, nem csak a mesterekkel, de a fesztivál igazgatóasszonnyal is.
Hát igen, itt egy nagyon jó csapattal dolgozom, és ez mindig erőt ad, és hiába, hogy évtizedek óta csináljuk, de mégsem lehet rutinból, mégis oda kell tegyük energiánkat, szívünket, lelkünket, hogy mindig úgy sikerüljön, ahogy elképzeltük. Jó érzés sok embernek örömet szerezni.
Kedves hallgatóink, így jártó Gabriellával, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége igazgatójával, a Mesterségek Ünnepe Fesztivál igazgatójával az augusztus 17-e és 20-a között a Budai Várban megrendezésre kerülő 38. Mesterségek Ünnepéről beszélgettünk. Érdeklődő hallgatóink bővebb információt találnak mindenről a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Mesterségek Ünnepe honlapján. Szeretném felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy ez a Népművészeti Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, az állami ünnepség sorozat része. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
Y bien jaranera, pero si se trata de cantar, no hay quien gane la pelea. El mundo entero ha bailado con mi canto y mi tumbao, y yo sigo componiendo, caray, aún yo no me he cansado. Lo mismo baila una rumba que te canto un guaguancó, tú me tiras un meneíto, el resto lo pongo yo.
la cocina más sabrosa, no te sube más el peso, te baja la glucosa, hace quimbombo sabroso, también tiene frijol negro, hace una sopa de coco y hasta un plátano sabroso, la cocina de quien de Sofía, que tiene un picantico bien sabroso, se la pasa friendo todo el día y cocina toito con amor. Oye Sofía, mira tú si cocina bien sabroso, dame un caguito de ron pa' amenizar. Me voy a poner los tacones esta noche pa' guarachar.
monta caballo, sea grande o pequeño caballero. Di-di-di. Lo llevo aquí en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a szentségekről. Az elmúlt alkalmakkor az egyházi rend szentségéről elmélkedtünk, az egyházi rend hármas fokozatából két fokozatról már beszéltünk, a püspök és az áldozópapi méltóságról, rendről. Tulajdonképpen ezt fejeztük be, ez utóbbit, az elmúlt alkalommal, amikor az egyházi rend szentségéről elmélkedtünk. Elhangzottakkal kapcsolatban fontosnak tartom megjegyezni, hogy az egyházi rend szentségének a második fokozata az áldozó papság, az a püspök, mint apostol utód szolgálatára áll, rendelkezésére áll. Ugyan feladata a híveknek a szolgálata, de nem a kiszolgálója. Ő az egyházi törvényeket, elsősorban a püspök utasításait köteles végrehajtani egyházközségében, a rábízott hívek körében. Fontos ezt hangsúlyozni, hogy nem irányítható a pap az ő szolgálatában, erre egyedül a főpásztora az illetékes. A mai alkalommal az egyházi rend harmadik fokozatáról, a diákonátusról próbálunk elmélkedni. A katolikus egyház katekizmusa így ír az 1569-es pontban. A hierarchia alsóbb fokán állnak a diákónusok, akik nem papságra, hanem szolgálatra kapták a készföltételt. A szentelendő diákónus fejére egyedül a püspök teszi föl a kezét, így jelezvén, hogy a diákónus szolgálata feladataiban kapcsolódik a püspökhöz sajátos módon. Érdemes megjegyezni a diákonus rendnek az alapítását, melyről az apostolok cselekedetei a 6. fejezetnek az elején számol be. Arról szól az író, a Szentíró, a Szentlélek által, hogy az apostolok rádöbbennek arra, hogy a tanítványok számának növekedésével egyre több a feladatuk. Pontosan így ír a 6. fejezet 1. versében. Ez időtájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódást támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat. Megjegyzi a következő versekben a Szentíró, hogy az apostolok azt hangsúlyozzák, szó szerint, nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát, s az asztal szolgálatát lássuk el. Ezért kéri meg az apostolok testülete a jelenlévőket, hogy szemeljenek ki maguk közül 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfiút, és ezeket akarják megbízni a munka folytatásával, hogy ők az igehirdetésnek, az imádságnak szenteljék magukat. Ezért választják ki a hittel és Szentlélekkel eltelt 7 férfit, akik fölött imádkoznak, rájuk teszik a kezüket, és az Úr szava pedig így egyre jobban elterjed, a tanítványok száma pedig megnövekszik. A diákonátus rendjének eredete tehát az apostoli közösségből ered. Mire is szól a diákonus részesedése Krisztus küldetésében? Erről az 1570-es pont beszél a katekizmusban. A diákonusok sajátos módon részesednek Krisztus küldetésében és kegyelmében, a fölszentelés szentségi pecséttel, karakterrel látja el őket, amely eltörölhetetlen. Mit jelent ez a fogalom? Mint a papságnál, mint a kerességnél, mint a bérmálásnál, vagyis azt jelenti, hogy egyszeri és megismételhetetlen. Ha valaki egyszer a diákonátusban részesedik, az többé nem veszítheti el ezt a küldetését. A következőkben így ír a katekizmus, Krisztushoz teszi hasonlóvá a diákonusokat, aki diákonus, azaz mindenki szolgálja lett. A diákonusok feladata többek között a püspöknek, a papoknak szolgáljanak az isteni misztériumoknál. Elsősorban az eukarisztia ünneplése során áldoztassanak, eskessenek, ezzel kapcsolatban már most megjegyzem, hogy a plébánusuk engedélyével, vagy a püspökük kifejezett engedélyével megáldják a házaspárt, hirdessék az evangéliumot, megjegyzem, ők azok, akik a papság, a püspök mellett homiliát mondhatnak a szentmisében, nem csak prédikálnak, temessenek, és végezzék a szeretet különféle szolgálatait. Mint ahogyan a Szentírásból hallottuk, kifejezetten erre az utóbbira választották ki a diákonusokat, vagyis a szeretet különféle szolgálataira. Már kezdettől fogva azonban jelen volt a többi feladatuk is. Ugye emlékszünk közvetlenül a diákonusok kiválasztása után Az apostolok cselekedeteiben, a 6. fejezetben már István diákonus vértanúsága van, aki nem csak a szeretett szolgálatban, hanem az ige hirdetésben is részt vesz, pontosan ezzel érdemli ki a vértanúságot, a Krisztushoz való hűséget. A diákonátus szenteléséről egy picivel másabb, de lényegében ugyanazt a megfogalmazást alkalmazza a Lyukát, a fiataloknak szóló katekizmus. Így ír a 255-ös pontjában arra a kérdésre, mit jelent a diákonus szentelés. Diákonus szenteléskor a jelöltet az egyházi rend szentségén belül rendelik sajátos szolgálatra. Krisztus képviseli, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. A diákonus az ige, az oltár és a szeretet szolgálatában mindenkit szolgál, hangsúlyozza a Lyukát, a fölszentelési szertartásra hivatkozva. A Lyukát megemlíti az előbb idézett szentírási részt, az apostolok cselekedeteinek 6. fejezetét, és azt is megjegyzi, hogy a diákonátus évszázadokon át csupán az egyik fölszentelési fokozat volt a papság felé vezető úton. A II. Vatikáni zsinat után azonban a zsinat visszaállította az állandó diákonátust is. Így ír erről a katekizmus 1571-es pontja. A II. Vatikáni zsinat során az egyház, mint az egyházi hierarchia sajátos és állandó fokozatát helyre állította a diákonátust. Megjegyzi a katekizmus, hogy a keleti egyházak ezt mindig megőrizték. Ez az az állandó diákonátus, amit nős emberek is fölvehetnek, és ez jelentősen gazdagítja az egyház küldetését. Tanácsos és hasznos, hogy olyan férfiak, akik az egyházban akár liturgikus, akár pasztorális életben, akár szociális és karitatív tevékenységben valóban diákonátusi szolgálatot lássanak el, megerősödjenek az apostoloktól áthagyományozott készföltétel által, és szorosabban kötődjenek az oltárhoz, hogy ezáltal a diákonus szentségi kegyelme hatékonyabban töltsék be szívüket. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal az egyházi rendről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújról